Sziasztok! Köncei Zsolt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk, a DBA, alapító tagja. A podcast során cégtársammal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendő klienség számára. A rövid intro után kezdjük is a mai részt. Üdvözlünk mindenkit a DBA Podcast hatodik adásában. Hát most már elhagytuk az évadnak a felét. És egy annyiban változott a helyzet, hogy ezúttal face-to-face vagyunk.
Igen.
És ez a következő négy adásra is így lesz, úgyhogy vagány. Végre nincsen késés, nincsen net probléma, hanem halljuk, látjuk egymást, és tudunk real-time reagálni. És elérkeztünk úgy, ahogy mondtam, a hatodik adáshoz. Egy nagyon érdekes témát hoztunk, és most azért nem mondtam, hogy szia Sim, mert hogy már beleszóltál, tehát akkor mindenki tudja, hogy itt van Sim, de akkor, hogyha valaki esetleg hiányolna, akkor szia Sim.
Sziasztok, igen, ha valaki hiányolt, akkor én is itt vagyok test közelben végre, úgyhogy a net problémák nem lesznek, sőt, distraction se lesz, mert nekem nincs is net most a laptopomon, úgyhogy nem is nagyon fogok félre kacsingatni. Bár eddig se nagyon tettem, de...
Na, visszatérve, egy olyan témát hoztunk, ami eléggé meghatározó és befolyásolja egyrészt a munkánkat, és befolyásolja a kedvünket nagyon sokszor, hiszen a kliensekről és a kliensekkel való közös munkáról fogunk beszélni ebben a részben, és ez igazi kihívás, úgyhogy ez lesz a mai téma, client management, kliens management, hogy lehet ezt jól csinálni, mire kell odafigyelni, mire nem szoktunk odafigyelni, mire kellene, hogy odafigyeljünk, illetve hogy sokszor elhangzott az elmúlt adások során, hogy rossz. Van nekünk is, vannak rossz tapasztalataink, nekünk is vannak rossz klienseink. Mit jelent az, hogy rossz kliens, rossz tapasztalat? És hogyha már van a negatív oldal, akkor mit jelent az, hogy pozitív tapasztalat, ideális kliens? Tehát ilyesmikről fogunk beszélni. Nézzük meg, hogy hol mozog ez az egész történet a mi tapasztalataink alapján, illetve azok a szakemberek tapasztalatai alapján, akiket követünk, akiknek a munkásságát nagyra tartjuk.
Igen, és szerintem azért nehéz ez, mert hogy mikor bárki, hogyha céget alapít, akkor hát igazi a szolgáltatást azt úgymond műveli, meg tanulja, de a kliens menedzsmentről így külön nem kezd el azzal kapcsolatosan tanulni, és akkor belecsöppen a mély vízbe, és akkor hát rájön, hogy hát basszus, lehet, hogy jó lenne ezt is átnézni, mert ez is gond, erre nem készültem fel, és hiába, hogy te a szakmádat tudod, hogyha a klienseket nem tudod rendesen kezelni, meg olyan kapcsolatot létrehozni, hogy az számodra is, meg számukra is megkönnyítse a munkát, akkor hát nem is tudom, hogy van-e értelme úgy dolgozni, mikor már így a harmadik kliensettől így téped ki a hajadat, hogy akkor picit lehet, hogy el kell kezdeni ilyen irányba is tapogatózni, hogy hogyan lehet a klienseket menedzselni.
Én végtelenül naív voltam amúgy akkor, amikor elkezdtük a céget. Azt hittem, hogy minden kliensen mindent meg lehet beszélni. Sőt, én folyamatosan mindenkinek megelőlegezek egy nagyon komoly mennyiségű bizalmat, mert hogy azt gondolom, hogyha én valamilyen képen viselkedek, akkor azt kapom vissza. Na hát ezt az élet nagyon átírja. A legrosszabb dolog, mikor önmagadból indulsz ki, és azt várod el, hogy mindenki úgy fog viselkedni, ahogy te viselkedsz. És rá kellett jöjjek nagyon hamar, hogy állj meg, mert hogy itt ez egy dolog, hogy mi miként viselkedünk, és hogy milyen ideális klienseket képzelünk el magunknak, de emberek vagyunk. Hogyha valami gond van, nem tudom, reggel rosszul ébredünk, fáj a fejünk, stb., akkor már másképp fogunk tárgyalni, másképp megy az egész napunk, és egyrészt mi is belekerülünk sokszor abba a szituációba, hogy feszültebbek vagyunk, másrészt a kliens is nagyon sokszor belekerül, éppen egy tárgyalásról esik ki, és a mi tárgyalásunkra esik be, és olyankor azt szoktam mondani, hogy elő kell venni a pajzsot, fel kell tenni magad elé, mint Tony Stark, és akkor valahogy védeni magad, és nem mindent felvenni, amit mondjuk a kliens feléd tol, vagy feléd áraszt, mert hogy nagyon-nagyon durván mellé lehet menni. Szóval egyrészt nem magunkból induljunk ki sosem, ezt megtanultam, és nem létezik olyan, vagy nagyon ritkán létezik olyan, hogy ideális kliens, mivel lehet, hogy akkor lesz majd ideális kliens, vagy akkor beszélhetünk ideális kliensről minden értelemben, hogyha robotokkal fogunk tárgyalni, mondjuk az elég fura lesz. De hogy mivel emberekkel tárgyalunk, különböző behatások, különböző hangulati pillanatok vannak, éppen nagyon jól megy a beszélgetés, amikor kap mondjuk egy olyan SMS-t, amit muszáj volt, te tudta, hogy fog érkezni, és abban egy pozitív vagy egy negatív üzenet van, ami szintén befolyásolja az adott helyzetet. Szóval lehet ezt tanulni, kell ezt tanulni, illetve fogunk arról beszélni, hogy miként lehet a klienseinket, vagy a fogyasztóinkat, miként lehet coachingolni, tréningelni, egyáltalán hogy lehet létrehozni az idézőjeles ideális klienst.
Igen, és szerintem nálunk még az is, hát az is rátesz erre egy lapáttal, hogy mi a kliensekre úgy tekintünk, mint családtagokra.
Igen.
És akkor már bejön egy ilyen személyes viszony, hogy hogy vagy, mi újság, és akkor nehéz elválasztani az üzletet így az idézőjeles baráti viszonytól, mert ott kezdődnek a problémák, mikor már nem tudod, hogy mikor már barátként keres meg, de üzlettel kapcsolatosan, és akkor itt jönnek azok a buktatók, amikor...
Igen, és ez a mi kultúránkban valahogy nincsen ez jól beágyazódva, tehát úgy tekintünk emberekre, tényleg barátokra, hogy akkor, ha együtt dolgozunk, akkor nem kérhetek annyit a munkámért, hát a barátom, előbbre veszem a másik ismeretlennel szemben, holott ez nincs rendben, mert hogy ez valamilyen szinten tiszteletkérdés is, tehát én oké, hogy a barátod vagyok és megkereslek, de ha tisztellek téged, akkor kifizetem azt a munkát, amit csinálsz, illetve figyelembe veszem, hogy mivel én azt mondtam, hogy nekem most kellene, neked nincs időd, ezért elfogadom azt, hogy baszki, nincs időd.
Hát igen, ezek a nehéz kérdések. És szerintem akkor kezdhetünk a 4 vásárló típussal, ami nekünk is tapasztalatainkból is, tapasztalatokból kifolyólag, és hát így a böngészgetés közben is találtuk ezeket a vásárló típusokat, és én nagyon megörventem, hogy nem csak nekünk vannak ilyen vásárló típusok, hanem a nagyobb cégek is pontosan ezekkel a bakikkal és buktatókkal állnak szembe. Itt az első, az a vásárló, aki az árvásárló, úgy nevezik őket. Róla azt kell tudni, hogy mindig a legalacsonyabb árat keresi, és próbálja kimaxolni azt, hogy neki nem lehetne olcsóbban, nem adsz valami discountot, vagy valami ilyesmi, vagy a kedvencem az, mikor valaki úgy keres meg, hogy az első munkát csináld meg ingyen, és akkor majd lesz még munka. És akkor így olyankor szoktam mondani, hogy de nem úgy van, hogy lemegyek az újonnan megnyílt boltba, hogy bevásárolok egy szekérnyi cuccot, és mondom, hogy ez most legyen ingyen, és akkor majd holnap is idejövök, hogy ez nem így működik, és elég nehéz ezekkel a kliensekkel megértetni, hogy te is ki kell fizesd a számláidat.
De szerintem ez kulturális kérdés amúgy, ezen nagyon sokat gondolkodtam, mert tényleg rengeteg ilyen embert ismerek én is, és volt ilyen kliensünk is, hogy onna léci, oldjátok ezt meg, és akkor majd hozom a nagyobb projektet, és abban már lesz pénz. De hogy nem tudom, szerintem ez ilyen kulturális kérdés. Elmegyek a piacra, és akkor elkezdek ott egyezkedni, hogy mennyi legyen a zsákrumpli, mert hogy oké, hogy egy lej kilója, de hát nem lehetne inkább, hogy 50 bani legyen kilója? Tehát, hogy igen, ez az a vásárló, vagy kliens típus, akit tovább kell ajánlani. Tehát, hogy keressen olyan felületet, vagy olyan nem tudom, más kreatív szakembert, akinek belefér ez a munkakörébe, vagy a munkamoráljába, mert hogy ez önmagaddal szemben is szerintem kicseszés, mert hogy most akkor, hogyha nagyon sok ilyen kliens bevállalsz, egy idő után azt gondolod, hogy hát akkor végül is elhiszed magadról, hogy a munkád az csak ennyit ér. Hogy elindulok, nem tudom, 100 lejes árral, árkategóriával, és akkor végén megcsinálom 10 lejér, és azt mondom, hát baszki, de jó, hogy volt egyáltalán 10 lejes, nem tudom, kliensem.
Igen, csak a legtöbb alkalommal ezek az emberek, ahogy már említettük, legtöbbször barátok, ismerősök, vagy ismerősnek az ismerőse.
Ismerősnek az ismerőse, az a legveszélyesebb.
Igen, és akkor így nemet mondanál, de jó, most nem akarok én lenni a szaralak, úgymond idézőjelesen, és akkor jó, megcsinálod, és akkor mondja, hogy majd hozza munkákat, de utána többet így nem hallasz belőle soha. És akkor így, hát jó, oké, de tanulóknak szerintem ez nagyon jó módszer olyan szempontból, hogy amikor ők is tanulnak, akkor hát egy csomó munka, vagyis hogy munkákat megcsinálhatnak, úgyhogy gyakorolhatnak ismerősöknek, és akkor még az sincs, hogy egy ilyen nagyon nagy cégnek, akinek nagyon nagy a felelősség, hanem havernak csinálsz valamit, vagy egy logót, vagy egy füzetecskét, vagy bármit, és akkor gyakorlásnak nagyon jó, csak miután már túlléptél azon a szinten, hát tudni kell kezelni ezt a vásárlótípust.
És jó is, hogy ez a vásárlótípus itt most előjött, mert hogy erről fogunk beszélni, mert itt vannak veszélyek is a szerződéskötés, meg a más kérdés kapcsán, úgyhogy később majd a podcast során fogunk beszélni. De hogy nem szabad visszaélni ezzel, hogy a barátomnak vagyok a haverja, és akkor megkérlek szépen, nincsen pénzem. Vagy akkor kezd úgy, hogy nincs pénzem, hogyha lenne időd, esetleg free, meg el tudnád készíteni, hogy jövök, magyarázd, de hogy ne keressünk meg embereket így. Vagy akkor, hogyha mégis ezt az utat választjuk, akkor ott van a Fiverr. Viszont menjünk egy picit tovább, mert hogy van a következő szint. Kezdjük a negatívot, és aztán megyünk a pozitív felé. Van a következő szint, ami megint egy veszélyes kliens. Ez a tétovázó, vagy ez a határozatlan. Nem tudom eldönteni. Hát csak érdeklődöm. Végülis nem olyan sürgős, nem most kellene, de hogy gondoltam megkérdezem, hogy mi a véleményed. És ha majd elmondod, vagy megbeszéljük, akkor majd eldöntöm, hogy tehát ettől én személy szerint falra tudok mászni. Nekem az az érzésem, hogy ez a típusú kliens önmagát sem veszi komolyan.
Meg ezekkel az a legrosszabb, hogy akkor így te egy ilyen tétovázó helyzetbe kerülsz, amikor így hát várjam a válaszát, meg lehet, ha bejön egy másik kliens, de azt nem vállalod el, mert lehet, hogy ő még azt mondja, hogy na jó, akkor kell a munka, és akkor neked lesz a legrosszabb, mert egy ilyen helyzetbe ülsz, és a két cég közül ismerjük a történetet, hogy gyakran a földre ülnek az emberek. Nagyon nehéz, igen, ez a kliens típus, aki hát még van ajánlat, még meggondolom, s akkor... Hát most nem akarok vagy nem tudom, hogy beszéljünk-e megoldásokról,
de
szerintem ezért vezettük be a határidőket,
igen,
hogy
igen.
Mennyi idejük van arra, hogy választ adjanak, mert nem tudunk várni hónapokat, vagy akár heteket, mert ha jön egy potenciális másik kliens, aki megkeresi, és azt mondja, hogy holnaptól kellene kezdeni, akkor mi vagy tudunk, vagy nem. És akkor ezért vannak bevezetve nálunk a határidők.
Egyrészt a határidők, igen, tehát hogy ezért vezettük be a határidőket, de ugyanakkor pont a tavaly volt egy kliensünk, nem fogom most nevén nevezni, mert nem az a lényeg. Ez megint a barátomnak a barátja kategória, amikor elmész kávézol, bekerülsz az első fázisba, felderítés, stb., és akkor azt mondja, hogy majd fogok jelentkezni, és csokolom, mert hogy még nem tudta eldönteni, még nem látja, hogy mennyi lesz a bevétele, és nem tudja hova tenni. Szerintem minden ilyen típusú munkával kapcsolatban megoldás az őszinteség. Meg kell mondani, köszi szépen, örülök, hogy megkerestél, nézd, keresd fel újra, amikor el tudtad dönteni, hogy mennyi a büdzséd, mikorra kell meglegyen, mi kell meglegyen, tehát konkrétumok legyenek, és akkor keresd meg. Mert hogy ha nem így, ahogy mondod, tehát el fogunk veszíteni időt, esetleg el fogunk veszíteni más klienst, és akkor ott vagyunk, hogy ami a legrosszabb, nincs bevételed, és a morálod sem a legjobb, mert nincs legjobb állapotban, mert hogy baszki, lett volna még három kliensem, de nem vállaltam be, mert éppen egy ilyen tétovázó vagy egy ilyen határozatlan klienssel töltöttem az időt.
Mert vártam adott esetben valakire, aki a végén nem is jelentkezett, soha nem is hallasz róla többet, úgyhogy hát ezeknek azt kell mondani szerintem, hogy ahogy te is mondtad, hogy nekünk ez a munkamenetünk, ennyi az ár, és nyugodtan kérdezgessen meg másokat, de akkor hívjon minket, mikor hozott egy konkrét döntést. Úgyhogy addig nincs mit keresni, és nincs mit ilyen ígéretekkel biztatni a másik felet, mert tényleg idő és energiaveszteség mind a két fél részére.
És akkor egy picit lendüljünk át a pozitív irányba, bár a harmadik típus az nem feltétlenül teljes mértékben pozitív, de ez a okoska vagy kisokos, ez a mindent ismer és mindent tud, nagyon jól informált kliens, aki megmondja, hogy milyen szoftverrel készítse bármit is. Na ilyenre is volt példa, hogy ezt nem azzal a szofttal csinál?
Ja, meg ezek szokták azt mondani, hogy hát de csak Photoshopba ráteszed, ha majd gyorsan, és akkor egy fél óra alatt megvan, s így mondod, hogy... Nem, ez nem így működik pontosan, ahogy ő elképzeli, és tényleg így nagyon jól tudja az elméletet, de nem tudja, hogy az gyakorlatban nem pontosan úgy működik, ahogy ő azt elképzeli. És akkor persze ő, hát idézőjelesen most nem akarok megbántani semmit, de így ledegradálja a munkádat, amit hát ő is meg tudna csinálni, csak neki nincs meg az adott szoftver, és akkor ezért fordul hozzád. Meg így elmagyarázza, hogy kell, s mit kellene, s hogy csak ebbe így tedd át gyorsan, s akkor meg is vagyunk, s te mondod, hogy hát nem, ez nem így működik, ahogy ő így.
Erre amúgy a megoldás, amit javasolnak az ilyen típusú kliensre, az, hogy mindennel egyet kell érteni, és akkor a végén meg kell mondani, hogy mennyibe fog kerülni a közös munka, és általában ez az a hát ilyen red flag neki, hogy azt mondja, hogy álljunk meg egy picit, hát miért ennyi kerül ennyibe, hát bocs, hogyha velem dolgozol, az ennyibe kerül. Mert hogy tényleg, tehát hogy mindenkinek van szerintem olyan kliens, aki elmondja, hogy kell kinézzen egy vizuális identitás, vagy egy roll-up, vagy egy nem tudom, egy weboldal, mi hova kerüljön. Tehát már elképzeltem, és így csak fel kellene valaki építse. Hát azért veszélyes, mert hogy lehet, hogy aki hallgat bennünket, az azt mondja, hogy mi most túl kemények vagyunk, de hogyha ezt a fajta munkamorált áttesszük egy másik szakterületre, mondjuk az orvostudományban, vagy áttesszük mondjuk az autógyártásra, azért rohadtul nem mindegy, hogy, egy paciens bemegy és azt mondja az orvosnak, hogy én tudom, hogy kell magam engem megműtsön, vagy hogy kell az automat összerakja, és aztán ha úgy műtené meg, vagy úgy rakná össze, ahogy a paciens vagy a vásárló kérdi, akkor valószínűleg hát A, az orvosnál lehet, hogy gondok lennének komplikációk, B, hogyha az autót úgy rakná össze, hogy én tudom, hogy kell az kinézni és összerakja, lehet, hogy az első útkereszteződésbe a, nem tudom, a négy kerék négy fele indulna el.
Igen, és pont ezen gondolkoztam a múltkor, hogy miért van ez az emberekben benne, hogy ők így szeretik előre, meg erről másokszor beszéltünk, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy azért, mert hogyha például te a házadba, vagy az otthonodba csináltatsz valamit, igazából ott te mondod meg, hogy milyen legyen a te, mert hogy te laksz ott, neked kell tetszedjen, és ezt a, hát úgymond az emberek átvetítik a saját cégükre is, hogy a cég az a tiéd, az neked kell tetszedjen, olyan kell legyen, de közben arra nem gondolnak, hogy az a cég a potenciális fogyasztók számára készül, és nem nekik a személyes terük, amit ők kell belakjanak, ők kell ott. Fontos igen, hogy jól érez magad a saját cégedbe, de az elsődleges szempont szerintem az, hogy a fogyasztóid számára készül, és szerintem ez innen van így visszamaradva, hogy a te lakásodat is te szereted, hogy úgy nézzen ki, hogy te akarod, és így ezt tovább vitték az emberek így fejbe a cégre is, mert hogy az is a tiéd, úgyhogy az is olyan legyen, amilyen te akar, csak hogy ez...
Ez, amit nagyon sokszor elmondtunk, hogy nem a kliensre, hanem a kliens kliensének. És akkor az utolsó, ez a heuréka kliens, tehát igazából aki az értékvásárló, akit nem érdekelnek a részletek, ő eredményeket akar látni. És akkor itt jön tényleg az, hogy be lehet bizonyítani, hogy te valamihez értesz, vagy nem értesz. Mert ő ki fogja fizetni, és hogyha jók az eredmények, akkor nagyon fog szeretni, és újra meg fog keresni, hogyha rosszak az eredmények, vagy rosszak a, nem tudom, a rossz a közös munka, akkor meg lehet, hogy nem is fizeti ki, hanem lett szerződésbont.
Igen, és neki tényleg sem a pénz nem akadály, se adott esetben a határidő, mert nagyon nem annyira sürgős általában. Ha sürgős, akkor megfizetik az árát, de ha nem sürgős, akkor tudnak ők is alkalmazkodni. Az a lényeg, hogy veled dolgozzanak, és téged, úgymond téged választanak. Nem azért, mert nem az árad miatt, hanem a szakmai tudásod miatt. Úgyhogy tényleg ezek azok a kliensek, akik hát ezeknek örülünk a legjobban, hogyha érkeznek.
Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon, Instagramon és most már a YouTube-on is a teamdba.co felhasználónév alatt. Van egy új platformunk compass.teamdba.co. Ide gyűjtjük mindazokat a tartalmakat, amelyekre egy-egy Instagram story vagy post alkalmával hivatkozunk. Ne felejtsétek el compass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet! Hát igen, és akkor beszéljünk arról, tehát volt ez a négy típus, de akkor menjünk tovább, és beszéljünk arról, hogy lehet elérni az, hogy egy kliensből mondjuk jó kliens legyen. Tehát mi az a három alaplépés, amit le kell velük tisztázni akkor, amikor elkezdünk közösen dolgozni, éppen azért, hogy az egy közös, hát a közös munka az egy gyümölcsöző munka legyen, és egy jókedvű munka, ne pedig egy ilyen árvásárlói állapotba kerüljünk vissza, hogy akkor csak fizess ki és menjél. Hanem tényleg melyek azok a részek, amire oda kell figyelni minden egyes kliensnél, illetve minden egyes munkafolyamatnak az elejénél. Ugye nagyon sokat beszéltünk a múlt évadban arról, hogy milyen munkafázisaink vannak. Ez egy picit hasonlít ahhoz, tehát a kliensekkel való munka is hasonlít ahhoz, amit már elmondtunk, de hogy itt most három nagyon alap lépés van, amit tisztázni kell.
Az első ilyen az a cél. Fontos tisztázni, hogy mi a munkának a célja, mert a legtöbbször ezért idézőjelesen rosszak a kliensek, mert hogy ha nincs tisztázva a cél, ők jönnek egy adott személyes elképzeléssel, adott esetben a munkavállaló se tudja, hogy pontosan mit akarnak, nincs letisztázva, elkészít valamit, és akkor hát ő nem ilyent akart, vagy hogy ez nem teljesíti be az adott cél, de hát hogyha a cél nincs is letisztázva, akkor nem is lehet úgy dolgozni, hogy egy adott cél érdekében, mert lehet, hogy ha a cél le van tisztázva, lehet, hogy te rájössz arra, mint munkadó, hogy neki egy teljesen más típusú szolgáltatásra van szüksége, hogy az adott célt elérje, és te hiába, ez az, amikor a dizájnereknek dobják vissza, hogy hát ez nem jó, ez nem szép, nem így van, nem így kell, és akkor így kiderül, hogy csak az a baj, hogy hát nem tisztázták le, hogy mi a cél, hogy az egyiknek a fejében volt egy, ő gondol valamire a kliens, a szolgáltató gondol egy teljesen más dologra, és hogyha nincs ez letisztázva, akkor igazából a párbeszéd elmegy egymás mellett, és hát ebben nagyon szerintem segítségünkre van a stratégiai workbook.
Igen, itt az a lényeg, hogy minél több kérdést fel kell tenni, tehát bele kell kérdezni mindenbe. Ezt is a múlt podcastben mondtam, a legbanálisabb, a leg egyértelműbb témákba is bele kell kérdezni. Minél több kérdést fel kell tenni, mert hogy az indítja el a kliensnek a mondókáját, és abból tudsz te minél több információt megszerezni, illetve elraktározni. Tehát a minél banálisabb kérdésekbe bele kell kérdezni. Mi a cél? Te mit akarsz elérni? És a kliens azt fogja mondani, valószínűleg, hogy a célom az, hogy nem tudom, egy hónapon belül x százalékos eladásom legyen. De nem biztos, hogy ez a célja. Tehát lehet más a cél. Lehet, hogy ő a piacon akar fent maradni, de az első gondolata az az, hogy eladást generáljon. Tehát tovább, addig kell kérdezni, ameddig meg nem kapod. Amikor már látod, hogy folyamatosan a válaszok visszatérnek egy adott témához, akkor valószínűleg kimerült a kliensnek is a válasz zsákja.
És miután megvan a cél, azután tovább lehet lépni a második fontos területre, a kontextusra, ami azt jelenti, hogy meg kell tudni, hogy ki a cél, célcsoport, kinek készül az adott munka, milyen platformokon fogják ezt használni, milyen formátumba kell elkészíteni, mert lehet, hogy te nem is, mert a vizuális identitás meg a grafikai tervezésen is belül rengeteg különböző szakma van, vagy hogy nevezzem, és lehet, hogy egy olyan valamire van neki szüksége, amihez te nem is értesz. Úgyhogy ezeket nagyon fontos tisztázni, például a 3D-s tervezés az teljesen más, mint a két dimenziós. Úgyhogy nagyon fontos tisztázni meg, hogy kinek készül egyáltalán, ki a célcsoport, meg hogy hol lesz ez használva, mert ezek mind olyan kérdések, amelyek hát segítik a munkát, és a kliensek irányába pedig megspóroljuk a sok fejfájást, hogy ez megint nem olyan lett, megint nem jó, csináljátok újra, meg mind a két fél igazából nyer ebből, hogyha ez le van tisztázva. Az utolsó lépés pedig a paraméterek. Hát ide tartoznak a játékszabályok, mert hogy vannak azok a kliensek, én fotózásnál is tapasztaltam, mikor jönnek, és azt mondják, hogy te vagy a fotós, vagy te vagy a designer, és ezt te kell tudsz. Így nézed, hogy de ha én kell tudjam, akkor abból az én szubjektív véleményem, meglátásom lesz, és az nekik nem fog tetszeni. Szóval vannak ilyen játékszabályok, amelyeket le kell tisztázni. Mert hogyha ezeket nem tisztázod le, a játékszabályokat, akkor igazából olyan, mintha dárcoznál be a sötétbe, hogy így tapogatózol, meg lövöd így a dárcokat, de ha nincsenek letisztázva a paraméterek, akkor igazából vaktába lősz, és reménykedsz, hogy eltalálod. De ha nem, akkor idő és energiaveszteség megint mind a két fél számára. És hát, hogyha idő meg energia, az akkor plusz, ha többet fektetsz vele, akkor az plusz pénzzel is kellene járjon a kliens részéről, de ez nem mindig történik így.
Így van, tehát hogy most ezt kliens szempontból közelítettük meg, de ez belső csapat szempontjából is így van. Tehát le kell tisztázni, hogyha én például tartok egy megbeszélést egy klienssel, akkor én tudom, hogy az én csapatom irányába le kell tisztáznom, hogy mi a célunk, mi a kontextus, tehát hova készül, és akkor melyek a játékszabályok, mit kell betartanunk, hova kell eljussunk ahhoz, hogy a cél tudjuk. Hát el tudjuk érni, vagy tudjuk biztosítani azt az elvárást, amit mondjuk a kliens elvár. De hogy van néhány úgynevezett ilyen vörös vonal, magyarul így hívjuk, hogy vörös vonal, angolul ez red flag, amelyeket figyelembe kell venni, főleg aztán kreatív szakember oldalról, de lehet, hogy kliens oldalról is nagyon-nagyon fontos lenne ezt tudatosítani, hogy tehát itt ez kettős játszma, ketten játszuk. Én, mint kliens, és én, mint nem tudom, ügynökség. És nem csak a kliensem kell betartson bizonyos játékszabályokat, hanem én is, mint ügynökség be kell tartsak. És abban a pillanatban, ahogy ezek a megegyezett szabályok kezdenek felborulni, akkor jelennek meg az úgynevezett vörös vonalak, amelyeket vagy az ügynökség lép át a kliens irányába, vagy a kliens lép át az ügynökség irányába. És van néhány jó módszer, ami nagyon ijesztő, de amúgy rohadtul hatásos tud lenni. És hallgattunk egy nagyon jó beszélgetést arról, és ezt majd leírásban megtaláljátok, hogy melyek ezek a vörös vonalak vagy vörös zászlók, amelyeket figyelembe kell venni. És ilyen például lehet, hogyha én megegyezek, és pont most volt egy tárgyalásunk, hogy megkeresett egy leendő vagy potenciális kliens, elmondta, hogy mit szeretne, weboldalt kellene fejleszteni, vizuális identitás, weboldalfejlesztés, minden a mi kezünkben van, és eltelt két hét, és azt mondta, hogy na, akkor még behoznám még egy embert, ő is kellene lássa. Tehát abban a pillanatban, ahogy te a játékszabályokat letisztáztad, és a kliensed elkezd úgymond új embereket behozni új döntéshozókat, akkor itt ez a fajta modell azt javasolja, hogy 10%-os áremelés, és azért egy 10.000 eurós projektnél mondjuk, lehet, hogy per pillanat nem tűnik olyan soknak, de amikor majd 14-15.000 euró lesz, vagy nem tudom, 1.000 eurósnál ez 10%-onként megy fönnebb, akkor lehet a kliens is megvakarja a fejét, és azt mondja, hogy nem. És ezt, hogyha megfordítjuk, akkor viszont van olyan kliensünk most, akivel dolgozunk, akik szóvá tették, hogy az árajánlatban és a szerződésben nincs megfelelő mennyiségű kötelezettség az ügynökség irányába, tehát hogy több a kötelezettség a kliens számára, és hát azt nehezményezték, vagy azt szerették volna, hogy kerüljenek bele bizonyos passzusok a szerződésbe. És azt mondtam, miután együtt is beszélgettünk, hogy igen, kerüljenek ezek bele, mert hogy valóban, tehát hogy mi meghatároztuk azt, hogy mit várunk el a klienstől, de a kliens is elvárhatja tőlünk ezeket a dolgokat, sőt, el kell várja, tehát a deadline betartása, a konzultációk megtartása, a nem tudom, a workshopoknak a megtartása, a megfelelő, nem tudom, információ begyűjtésnek a biztosítása, tehát hogy ezek mind-mind olyan pillanatok, amelyeket be kell, hogy tartani. A példa amúgy nagyon vagány, mert hogy mindenkinél más lehet ez a vörös vonal. De hogy sok minden lehet, tehát a határozatlanságra, tehát hogy elküldök egy árajánlatot, most ugyanez történt, és felhívtam szüvet, és mondtam, hogy figyelj, elég volt abból, hogy elküldünk árajánlatokat, eltelik 2 hét, és akkor azt mondják, hogy bocs, nem lesz munka, mert hogy mi a 2 hét alatt lehet, hogy elesünk más, ugyanez, amiről beszéltünk, elesünk más munkától, tehát ez a határozatlanságra. Van 5 nap, 5 nap után nem, bocsi, emeljük az árat, vagy lassan válaszol, vagy 600 csatornán végig kell menjen, és nem tudom, 3 hét után jön egy e-mail válasz. Tehát hogy ez is, ezek mind olyan típusú vörös vonalak, amelyek jelzik, hogy nem lesz könnyű a közös munka. És nem azért kell ne értsetek félre, nem azért kell árat emelni, mert hogy nem tudom, ilyen pénzéhesek vagyunk, vagy valami, hanem egyszerűen meg kell érteni azt, hogyha én nekem egy bizonyos munkám 3 hónapig tart, de a kliensem csinál belőle egy 6 hónapot, akkor én a következő 3 hónapban kevesebb munkát tudok bevállalni, illetve megoszlik a figyelmem az ő munkájával és az új kliensek munkájával is. És akkor nekem ezt valahol muszáj kiegyensúlyoznom, tehát nekem muszáj valahol megérje, hogy vele dolgozhassak tovább. Vagy igen, ez az utolsó ilyen vörös, vagy vörös vonal, vagy vörös zászló, hogyha behoz egy új embert. Tehát most is a tárgyaláson néztem, hogy akkor most behozzuk a nem tudom milyen igazgatót. Hát bocsi, tehát én nem így kezdtük el. És ez a baj, hogy itt Erdélyben, vagy nem tudom, lehet a határon túl is, hogyha hallgatjátok, akkor megírhatjátok kommentben, de hogy ez a munkamorál van, hogy gyere, csináld meg, és közben idegen emberek jönnek be, és mondják el azt, hogy mi a véleményük róla.
És az a gond ezzel, hogy azok az emberek nem voltak ott a projekt elejétől fogva, nem tudják, hogy mi miért van, és akkor ők szubjektív véleményük alapján döntenek, ami hát legtöbb esetben nem kedvez számunkra. Meg visszatérnék még egy a red flagekhez, ami nekem a herótom, amikor a kliensnek nagyon sürgősen kell valami, nagyon-nagyon sürgősen megcsinálod, elküldöd, megkérded e-mailbe, jó lesz ez így? Nem jön válasz. Még küldesz egy e-mailt, akkor jó lesz, mehet? 3 hétig nem hallasz róla, elkezdesz egy másik projekten dolgozni, és ahogy abba belemerülnél, érkezik, hát még ezt kéne kijavítani, ezt kéne, és akkor így nézed, hogy baszki, 3 hete elküldtem, 3 hét után válaszolsz, mikor én már egy más projekten dolgoznék, akkor abból igaz, hogy kibillent ez, visszatérni a régihez, úgyhogy tényleg ezek olyan zászlócskák, amikor azt kell mondani a kliensnek, hogy köszönjük, ezt itt lezártuk, és többet nem szeretnénk együtt dolgozni, mert idő és energia vesztes.
Igen, erre mondta Melinda Livzi, és igaza van, hogy nem kell minden klienst bevállalni. Tehát minden rossz kliens helyett jöhet egy jó kliens, akivel működik a kémia, együtt tudsz dolgozni. Illetve, ami számomra is, és szerintem itt ennek a térségnek a nagy nehézsége, meg kellene tanuljunk nemet mondani. És meg kellene tanuljuk azt, hogy a nem az nem egy negatív szó, hanem egyszerűen az őszinteségnek egy szava. Tehát, hogy nem tudom, nem akarom, nem szeretném ezt tovább folytatni, nem tudom ezt így folytatni. Nem kell mindent és mindenkit bevállalni. Mert hogy ebből aztán az a baj, tehát arra nem gondolnak nagyon sokan, hogyha mindenkit bevállalnak, és most mondjuk beszéljünk 50 kreatív szakemberről, vagy 50 ügynökségről, mit tudom, van két halmaz. Van egy 50-es, az a ügynökség, és van egy 100-as halmaz, azok mondjuk legyenek kliensek. És hogyha bevállal 50 ügynökség csak egyet-egyet, még mindig marad 50 kliens a piacon. Viszont, hogyha az 50 ügynökség úgy vállalja be folyamatosan a klienseit, hogy a tökük tele van a közös munkával, akkor a megmaradt kliensbázis azt fogja megtudni, amit az a kliensbázis tapasztalt, akivel együtt dolgoztak. És a végén eljutunk oda a vicchez, hogy bazd meg a porszívódat, mert hogy azt se tudjuk, hogy miért haragszik a kliens, vagy miért olyan merev, és kiderül, hogy mert mindenki úgy viselkedett vele, mert hogy mindenki bevállal mindent, és nem tudnak nemet mondani, mert félnek attól, hogy akkor nem lesz kliens, nem lesz pénzük, és oda kerülünk, hogy fel kell építeni, mint a kisgyerekkel, fel kell építeni a kapcsolatot, meg kell találni, hogy bízzon bennünk, és kell lássa, hogy van más típusú közös munka is annál, mint hogy oké, ezt szeretnék egy logót, rendben, két hétig nem válaszolok, mint ügynökség nekik, és a két hét múlva elküldöm az vizuális identitást, és ha visszaírsz, hogy bocs, nem tetszik, akkor mondod, ennyi volt. Az a baj, hogy ezek a kapcsolatok generálják a további magatartás típusokat is.
Pont ezt akartam mondani, hogy a podcast végére igaz, így nagyon sok szó volt a negativitás.
Igen.
Arról is kéne beszéljünk, hogy hogy tudjuk a pozitív irányba elmozdítani. És akkor itt, hát van egy ilyen kliens konzultáció, vagy kliens edukálás, vagy nem tudom,
Tréning igazából. Ez, amit mondtunk, volt visszajelzés, hogy lehet, hogy ez túl erős szó, hogy tanítani a kliens, de hogy szerintem abban a pillanatban lesz erős szó az, hogy tanítjuk a klienst, vagy kifejezés, hogyha valakinek problémája van azzal, hogy tanulnia kell, és nekem személy szerint nincs problémám azzal, hogy folyamatosan tanulnom kell sok területen, elég sok mindent, és ugyanígy, tehát a kliensként is tanulnod kell, hogy dolgozz együtt annak érdekében, hogy neked jövedelmező legyen. Tehát ne csak azt lássuk, hogy én kiadok pénzt a zsebemből valami szolgáltatásért, hanem hogy milyen nyereségem lesz ebből a közös munkából.
Igen, és szerintem a legfontosabb először is közölni a klienssel a munkamódszereinket, hogy működik nálunk, az árakat, majd hát minden kérdés, minél több kérdést feltenni, letisztázni az elején a dolgokat, hogy ő is lássa, hogy neki ez megfelele, vagy nem felel meg, mert tapogatózni sötétbe nem annyira jó dolog, és a váratlan dolgokat se szeretik általában az emberek. Szóval te már úgy állsz egy klienshez hozzá, hogy az elején közdöd, hogy te hogy dolgozol, neki mi lesz, úgymond idézőjelesen a feladata, amit irányunkba teljesíteni kell, akkor teljesen másképp indul a kapcsolat, és ha ezeket még határidőkhez is tudod kötni, oké, annak érdekében, hogy időre meglegyen az adott munka, ami nekem fontos, nekem is hozzá kell járulnom azzal, hogy időbe én hozzáteszem az én részemet.
Greg Hickmannek van egy nagyon jó modellje ezzel, hogy kell tanítani, vagy hogy lehet coachingolni a klienseket, és ő a közös munka kezdete előtti fázist mondja el, ezt majd megtaláljátok a leírásban, és van néhány olyan pont, amit el kell tényleg mondani, csak egy picit ismételem azt, amit te mondtál, tehát az első az, hogy ismertetni a klienssel, hogy dolgozunk mi, és együtt hogy fogunk dolgozni. A második az, hogy mit várhat el, illetve hogy mi mit várunk el tőle. A harmadik az, hogy mi kell ahhoz, hogy a közös munkánk sikeres legyen, és a negyedik pedig az, hogy melyek azok a nehézségek, vagy azok a red flagek, amelyeket el kell kerülni annak érdekében, hogy sikeres legyen a munka. És ő nagyon vagány módszertant rakott össze, tehát ő dolgoztatja a klienst még azelőtt, mielőtt közösen neki állnának dolgozni, tehát ki kell tölteni egy worksheetet, stb., ami bizonyos szakterületeken biztos, hogy működik, vagy bizonyos országokban, vagy kontinenseken működik. Itt én még nem látom azt, hogy ezt meg lehet csinálni, viszont azt látom, hogy van egy igény egy úgynevezett bevezető, tisztázó beszélgetésre, amikor a játékszabályokat lefektetjük. De hogy ezt az egész videót majd betesszük a leírásba, és akkor meg tudjátok majd nézni, hogy tényleg tanítani kell a klienseket. Na, hogy annak érdekében, hogyha sikeresen akarunk együtt dolgozni, akkor az nagyon vicces amúgy, mert olyan, mint egy bármilyen párkapcsolat. Mivel kezdjük úgymond a párkapcsolatainkat, ismerkedünk, egymásnak a határait megismerjük, egymásnak a szokásait megismerjük, annak érdekében, bármennyi hülyén hangzik, de annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy passzolunk egymáshoz, vagy nem passzolunk. Jó, itt van aztán egy érzelmi szál is, egy erős érzelmi szál, mert amúgy kliensekkel való munkában is van érzelmi szál, mert hogyha tele van a hócipőm a klienssel, akkor másképp fog vele dolgozni, illetve ha nagyon szeretem a kliensemet, nagyon jó vele dolgozni, nagyon flottul megy, működik a kémia, akkor nagyon szeretek vele dolgozni. De ugyanaz a modell igazából, hogy össze kell tudni csiszolódni ahhoz, hogy a munka sikeres legyen. Nem beszélve arról, amikor tényleg hatalmas pénzösszegekről beszélünk.
Igen, és csak ez fontos úgy közölni a klienssel, vagy úgy edukálni őt, hogy ne tűnjön bántásnak
igen,
ő irányába.
Persze.
Mert ha hogy azt érzi, hogy te támadod őt, hogy miért nincs meg, miért nem küldted, akkor az teljesen más, mint ha azt mondanád, hogy nézd, volt egy határidő, és mi nem tudunk tovább haladni a munkával, akkor a te határidőd, a mi határidőnk is tolódik, és akkor nem lesz meg időbe. Teljesen más, hogy hogyan közdöd. Meg az is, amit a legelején mondtál, hogy milyen paszba van a kliens, mert ha te látod, hogy 8 óra után éhesen, akkor nem kezdesz vele olyankor tárgyalni, mert tudod, hogy hát abból a tárgyalásból nem születik semmi jó. Szóval, na, meg kell várni, hogy a kliens is kényelmesen érezze magát, lelkiállapota nyugodt legyen, és teljesen arra tudjon koncentrálni, hogy a köztetek lévő munka és a kapcsolat épüljön.
El kell érni, hogy a kliens ugyanolyan fontosnak érezze magát, nem abból a szempontból, hogy ő fizet, hanem a közös munka szempontjából. Hogy értse meg, hogy neki is idő, pénz, energia befektetés a közös munka, és hogyha nem tisztázzuk le a játékszabályokat, illetve ő sem mondja el az ő játékszabályait, akkor nem tudunk megmenteni egy csomó időt, pénzt és energiát a közös munkából, hanem akkor el fogunk tölteni, és lehet, hogy neki is nagyon rossz tapasztalata lesz. Ez, amit már oly sokszor elmondtam példának, és most is elmondom, hogy van ez a leendő kliensünk, mert mi mindig leendő kliens, aki elmondta, hogy ő kapott egy vizuális identitást 2 hét után, úgyhogy nem is kérdezték meg. Tehát, hogy neki van egy nagyon rossz tapasztalat, és lehet, hogy éppen azért hezitál ennyit, hogy viszont én megmondtam neki, hogy oké, majd amikor hozzá egy döntést, akkor keres meg, és akkor ezt úgy látszik, hogy tiszteletben tartja. De hogy tényleg az van, hogy lehet, hogy rossz tapasztalatai vannak, és akkor nekünk meg az a célunk, hogy a játékszabályokat az elején tisztázzuk le.
És ahogy nézem, elég jól állunk időbe. Vagyis úgy értem, hogy jól állunk, hogy eltelt az idő. Nagyon, nem, ez elég érdekes adásod, nem gondoltam, hogy ennyire tudunk a kliensekről beszélni.
Ó, és még mennyi mindent lehetne. Néha az az érzésem, esküszöm, hogy még, tehát, hogy nem elég az az adásidő, amit mi egy témára szánunk. Úgyhogy megkérlek, írjátok meg a véleményeteket, vagy a hozzászólásaitokat, hogy ti hogy dolgoztok kliensekkel, vagy milyen tapasztalataitok vannak. Mert hogy ne zárjuk úgy még az applikáció előtt ezt a témát, hogy nem mondjuk el, hogy nagyon sokat beszéltünk a negatívumról, de hogyha őszintén tudunk a kliensekkel tárgyalni, és le tudjuk tisztázni a játékszabályokat is, és mindig őszintén, és nem azt nézzük, hogy mennyi profitot fogunk szerezni a kliensből, hanem azt nézzük, hogy együtt tudunk valamit létrehozni, akkor szerintem el lehet érni azt, hogy ideális kliensek jöjjenek létre, és a kliensek, akik a piacon dolgoznak, azok ne azt mondják, hogy tessék, itt van 2000 lej, csinálj nekem egy logót, hanem megkeresnek azért, mert rád van szükségük, a te munkádra van szükség. És ne felejtsétek el, hogy esetleg fektetni energiát, hogy még mielőtt elkezdődne a közös munka, egy kicsi tréning, egy kicsi, nem tudom, beszélgetés, egy kicsi warm-up a klienssel. Olyat is tudok, olyan ügynökséget, akik konkrétan 2 hétig a közös munka előtt a klienst bejáratják az ügynökségbe, hogy érezze meg, hogy milyen egyáltalán az atmoszféra, milyen a közösség, ahol dolgozni. Van olyan, és majd ezt is látni fogjátok az egyik videóban, hogy konkrét videó készül, hogy milyen a fogadtatás egy kliensnek. Tehát kijön az ügyvezető, ő fogadja, megmutatja, hogy mi hol van. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy rövid időn belül sok pénzt szerezzünk, mert hogy ezt a modellt ismerjük, erre épült az elmúlt 30 év, bocsánatot kérek, de tényleg, tehát hogy már tele van a hócipőm azzal, hogy ezt hallgatom az idősebbektől, hogy ó, régebb jó volt minden, mert mindent meg lehetett oldani, kicsi pénzt ide raktál, kicsi pénzt oda raktál, oké, rendben, de nem muszáj ezt a modellt folytatni. Tehát lehet bizalmi kapcsolatokat építeni, és oké, hosszú távú építkezés ez, de meg lehet csinálni, és lehet olyan klienseket. Lehetek én is olyan kliens majd egy adott cégnél, aki azért megy oda, mert hogy bízik az ő szakértelmükben, vagy az ők szolgáltatásaikban.
Hosszú távon szerintem is megéri azt, hogy a kliensekkel ne csak egy ilyen fizet, kap valamit viszonyt építsünk, hanem úgy tekintsünk rá, mint emberre, és tényleg megoldjuk az ő problémáját.
Igen, mert a hátulütője az ilyen típusú magatartásnak ott van, amikor én leszek hirtelen kliens, és nagyon idegesít, hogy hülyén viselkednek velem. Hogy miért ilyen nagyképű mindenki? Hát bocs, te is az vagy mással. Csak te más szakterületen. Úgyhogy érdemes ezért odafigyelni. És tényleg egy picit őszintén, és úgy, ahogy mondtad, hogyha rossz paszban van a kliens, akkor tudjuk azt mondani neki, hogy figyelj, gyere inkább, ígyunk meg egy kávét, beszélgessünk egyet, és hagyjuk az üzletet egy következő pillanatra. Tehát, hogy ne az legyen, hogy most minden foggal körömmel ragaszkodunk egy tárgyaláshoz, mert hogy lehet, hogy többet fogunk veszíteni ezzel a tárgyalással, mint amennyit nyernénk akkor, hogyha mindenki kipihent, vagy jól étkezett, vagy nem tudom, jó kedvű lenne. Na de térjünk rá az árásra.
A mai alkalommal egy olyan hát applikációt, webes webapplikációt hoztunk el nektek, amit mi is használunk, ez a Figma. Ez egy ilyen olyasmi, mint az Illustrator, vagyis nem tudom, leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, de legtöbben arra használják, hogy a user interface, vagy például, hogyha weboldalakat tervezel, akkor azt te live-ban meg tudod mutatni a kliensnek, és tudsz ilyen idézőes prototípust is építeni, ami arról szól, hogy te a gombokra, a megtervezett gombokra rá tudod tenni, hogyha oda rákattint a kliens, akkor tovább lépjen egy másik oldalra is. Így a kliens úgy érzi, mintha ő már szinte egy működőképes weboldalt látna, és nem az van, hogy te csak screenshotokon mutatod, hogy na né, így néz ki a weboldal, hanem tényleg a kliens ő maga tud kattintásokkal navigálni a weboldalon, és teljesen más élmény a kliens számára is, mint hogyha csak képeket mutatnál, vagy TeamViewer-en, vagy bármilyen ilyen screen share-rel osztanád meg a videót, mert ő tudja, és akkor ezt tovább tudja ő is küldeni, hogy nézzétek meg, milyen jó a weboldal, így fog kinézni, ilyenek lesznek az oldalak, úgyhogy szerintem nagyon hasznos ebből a szempontból ez a Figma. Javasoljuk, hogy próbáljátok ki a Figmát, ingyenes, persze van fizetős lehetőség is, ami egy pár plusz dologgal jár, de az ingyenest is lehet nyugodtan használni, nincsenek nagy megkötések, úgyhogy próbáljátok ki, és kíváncsiak vagyunk, hogyha kipróbáltátok, és egy ilyen projektet küldtök el ezen keresztül a kliensnek, akkor hogy mi lesz a visszajelzés?
Illetve még az nagyon vagány benne, az jutott most így hirtelen eszembe, amikor az ingyenességről beszéltél, hogy letölthető a laptopra vagy PC-re, és internet hozzáférés nélkül is editálható, majd amikor internetre kapcsolod az eszközödet, akkor meg a cloud rendszer segítségével update-elődik az is, ami mondjuk a böngésződben van. Vagy hogyha nem akarsz letölteni, mert nem akarod terhelni a gépedet, akkor a böngészőből full használható, ugyanúgy, mint a le lenne töltve. Szóval elég ügyesen ki van ezt találva. Lehet, hogy a leírásba berakom Charlie-nak a YouTube csatornáját, ahol még több mindent meg lehet tudni a Figmáról. Jócskán túlléptük ezt az adásidőt.
Igen, túlszökkentünk, de szerintem kellett az a plusz 20 perc, mert hogyha a fejekben, akár a kliensek részéről, akár a mi részünkről is, mint ügynökségek egy picit elmozdulunk ebbe az irányba, akkor már megérte.
Úgyhogy ez volt a kliensekkel való munka, a kliens menedzsment. Hogyha van saját tapasztalatotok, akkor vagy van negatív, vagy pozitív saját tapasztalat, akkor azt írjátok meg egész nyugodtan kommentbe, akár Facebookon, akár Instagramon, egész nyugodtan bármilyen felületen, ahol minket követtek. Ne felejtsétek el, hogy van egy új platformunk, ezt hallhatjátok a reklámblogban, ez a compass.teamdba.co. Itt van minden olyan fontos DBA tartalom, amit úgy gondolunk, hogy első kézből kell tudni fogyasztani, vagy hogy első kézben elérhetővé tesszük számatokra, illetve akkor a jövő héten, és itt fogjátok megtalálni amúgy, hogyha nem keresitek a Simplecast-et, vagy a weboldalt, vagy a Facebookon nem követtek bennünket, akkor itt megtaláljátok majd az aktuális részeket, tehát compass.teamdba.co, és akkor jövő adásra pedig Phil Bardenezünk újra, tehát a magatartástudomány, behavior science, megnézzük, hogy kliensek, célcsoportok, fogyasztók, mire érdemes odafigyelni. Egy picit érintettük már az első évadban, de hogy most jobban kibontva beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire kell nekünk odafigyelni branding ügynökségnek ahhoz, hogy jól legyen egy-egy brand, pozícionálva, jól legyen kommunikálva. Na, találkozunk 2 hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok, vigyázzatok magatokra! Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA Podcast beszélgetőtársai Könczei Zsolt és Simó Tamás voltak. Külön köszönet az intro zenéért Antal Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!